Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, úgy, amint írva található a mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszban, János evangéliuma 7. részében, a 31-től 36-ig terjedő versekben. A megnevezett helyen János evangélium a 7. részének 31-től 36-ig terjedő verseiben a következőképpen olvashatjuk Isten írott igéjét. A sokasságból sokan hittek benne, és ezt mondták: a Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ezt tett? Meghallották a farizeusok, hogy a sokasság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy elfogják őt. Jézus ekkor így szólt: még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. A zsidók erre így beszéltek egymás között: hova akar menni, hogy nem találjuk majd meg? Talán a görögök között levő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk bezárását, a neki való engedelmességet. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás a szívünk, a mögöttünk levő hét minden áldásáért. Köszönjük, Urunk, az ökumenikus imahetet. Annyira jó volt megélni az ökumenét, hiszen egy ortodox pap hirdette közöttünk az élő igét, az élő evangéliumot, a megtérésre hívó szót, s repesett mindnyájunknak a szíve, akik hallottuk, hogy élő ige hangzik ő közöttük is, és imádkozunk, Urunk, hogy ez hadd teljesedjen, hadd legyen így benned, Krisztus által egy, a mi szívünk. Jó volt megélni az összes többi napon is a közös szolgálatnak az örömét. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd tudjuk így valóban megjeleníteni a világ előtt, hogy a tieid vagyunk, hiszen abból látható ez, hogy szeretjük egymást. Köszönjük, Urunk, a tegnapi Kárpát-medencei lelkész találkozóban megélt áldásokat, hogy minden bizonnyal a Kárpát-medencében sok-sok lelkész örömmel ment haza a tegnapi napon, megtapasztalva az együttlétnek az örömét, erejét, és azt a kegyelmet, amit Te árasztottál ránk. Hálásak vagyunk az egyház vezetéséért, amelyik igyekszik arra, hogy az ő számára odaadóan igyekvő, szolgáló lelkipásztoroknak hadd legyen lelki felüdülés is egy-egy ilyen alkalom. Köszönjük, Urunk, hogy megláthatjuk a Te dicsőségedet, fenségedet ezekben az alkalmakban. Köszönjük, Urunk, a gyógyulásokat. Hálásak vagyunk azért a testvérért, aki átesett a műtéten, és most már itt van közöttünk. Köszönjük, hogy vigasztalod a gyászolókat, hogy Te kötözöd be az ő lelki fájdalmaik sebeit. Köszönjük, Urunk, hogy lehetett részünk örömökben. Hálásak vagyunk a hétvége pihenéséért. És köszönjük az iskolai fél év lezárását, a felvételiket. Még akkor is, hogyha nem úgy sikerültek ezek némelyeknek, köszönjük, Urunk, hogyha imádsággal kezdhették és megtapasztalhatták a gyermekek, a fiatalok azt, hogy Te ott vagy velük. Urunk, kérünk, hogy gyógyítsd tovább a betegeinket, könyörgünk a háborúk befejeződéséért, hogy jöjjön el a Te békességed, és különösen könyörgünk a fiatalokért, hogy hadd találják meg majd életük társát, akit nekik rendeltél, akiben valóban átélik, hogy kiegészítik egymást, teljessé lesz a másik által az életük, hogy többé válnak, kiteljesednek egymás mellett a veled való közösségben. És imádkozunk az idősekért is, hogy legyen az életük példa előttünk, a fiatalok előtt. És most imádkozunk, felemeljük szívünket az Isten tisztelet áldásaiért is. Engedd meg számunkra, hogy az ige hirdető ajkán valóban a te szavad hangozzék, és mi pedig a te igétként fogadjuk azt. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, az imént hallott igeszakaszban található megírva a János evangélium a 7. részében, a 34. versben. Jézus mondja, kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az IBM cég ősét 1886-ban alapította Hermann Hollerith, amikor létrehozott egy lyukkártya feldolgozó gépet. 1924-ben nevezték át a céget International Business Machines-re, ami az IBM-et rövidít, vagy ezt rövidíti az IBM. Mivel ez egy számítástechnikai cég, talán nem is gondoltuk volna, hogy ilyen régmúltra tekint vissza a történelme. Azonban bármennyire is régi és tekintélyes, a személyi számítógépek elterjedése korában szinte egyed uralkodó cégről van szó, bizony egy garázsból induló kicsiny cég nagyon rövid időn belül letaszította őket kiváltságos piaci helyzetükből. Bill Gates és Paul Allen indítottak egy kis vállalkozást, a Microsoftot. De volt egy csavar abban, hogy mindez megtörténhetett. Egy Gary Kildall nevű ügyes programozó híres volt arról, hogy sok mindent meg tud írni, programokat, és akkor az IBM felkérte őt, hogy számukra egy a számítógépekhöz, gépükhöz nagyon fontos programot írjon meg. Na most ez a program neki már nagyjából készen is volt, még egy kicsit pofozgatni kellett rajta, és akkor azt mondta, hogy jó, rendben van, a részleteket beszéljék meg a feleségemmel, mert ő ügyvéd. Úgyhogy a cég képviselői elmentek az ügyvéd asszonyhoz, a feleséghez, és hát ő aggályoskodott a jogi részleteken, úgyhogy nem jött létre az üzlet. Nem kötötték meg. Hát ekkor lógó orral elment az IBM képviselő csapata, és akkor már volt valami neve ennek a bizonyos fiatalembernek, a Bill Gatesnek, meg a társának, és akkor megkérték őt, hogy tudná-e írni egy ilyen programot. Hát ő neki nagyobb volt az önbizalma, és bár nem volt készen programja, de azt mondta, hogy persze, megírom én. És akkor elment ehhez a bizonyos Kildallhoz, és megvette tőle az ő programját 25 ezer dollárért, picit pofozgatott rajta, és eladta az IBM-nek, aminek nyomán ő hatalmas vagyonra tett szert. Így bár Kildall írta meg a szoftvert, de elszalasztották feleségével együtt a kedvező lehetőséget, és helyettük Bill Gates kötötte meg a nagyüzletet az IBM-mel. Sőt, Bill Gates vállalata, a Microsoft nagyon hamar olyan mértékben fejlődött, amit pedig az IBM nem vett komolyan, és az ő kárukra nagyon erősen terjeszkedni kezdett. Bill Gates ma is a világ 10 leggazdagabb embere között van, immár évtizedek óta. És amint látjuk, az ő sikereinek a titka, hogy mindig képes volt megragadni a kedvező lehetőségeket. Sokan biztosan irigyek rá, hiszen látható, hogy tulajdonképpen nem is biztos, hogy feltétlenül a hatalmas informatikai tudása juttatta oda, ahol van, hanem sokkal inkább a kedvező alkalmak megragadása. A legtöbben ugyanezt szeretnék elérni, különösen a fiatalok. Hogy hadd nyúljak bele a tutiba. Hogy hozzam meg a megfelelő időben a legjobb döntést. Ugyanakkor gondoljunk bele, létezhet-e nagyobb lehetőség az ember számára az életben, mint hogy találkozzon Jézus Krisztussal, és elnyerje az örök életet. Van-e ennél nagyobb lehetőség? Pedig a mai igében éppen arról olvasunk, hogy tömegek találkoztak Jézussal, de sokan bizony nem éltek ezzel a lehetőséggel. Jézus meggyógyította a 38 éve beteg embert a Betesda tópartján. A zsidó vallási vezetők ezt nem voltak képesek elfogadni, nagyon mérgesek voltak miatta, mert azt mondták, hogy óriási baj, probléma, hogy ezt Jézus szombaton tette, szombaton történt a gyógyítás. Nem a csodát nézték, nem Istent keresték és dicsőítették ebben, hanem csak azt látták, hogy olyan történt, ami szerintük tilos szombaton. Persze a törvényben nem volt leírva, hogy ne tegyetek csodát, hiszen a csodát maga Isten teszi. A csodának a lényege az, hogy Isten cselekszik. Nekem egyébként ezért problémás egy kicsit, amikor azt hallom, hogy valaki kapta a gyógyítás kegyelmi ajándékát. Nem azt jelenti, hogy nem hiszem, hogy van, de hogy is nem. Hiszem, hogy van ilyen kegyelmi ajándék, ez nagyon fontos. Nem ezzel van a probléma, és hiszem, hogy az Úr ma is tud csodák által is gyógyítani. De azt már nem hiszem, hogy Isten ezt az ajándékot teljes mértékben odaadja és rábízza valakire. Ezt viszont nem hiszem. Mert ha ez így van, ha valaki kapta a gyógyítás kegyelmi ajándékát, és az gyógyít meg, akit csak akar, akkor a kórházaknak üresnek kellene lenni, igaz? Akkor az lenne a feladata, hogy menjen be, és minden egyes kórházi ágyon az összes beteget gyógyítsa meg. És ha nem ezt teszi, akkor bűne az. De nem így van. Jézus sem gyógyított meg mindenkit. Aki kapta a gyógyítás kegyelmi ajándékát, hiszem, hogy képes gyógyítani azokat, akiket Isten elé vezet. És akikről Isten kijelenti egyértelműen, hogy na őt, tessék, meg kell gyógyítani. De az, hogy én azt, akit csak akarok, amikor akarom, ahogy akarom, úgy gyógyítom meg, én ezt nem tudom elhinni az ige alapján. Éppen ezért nem lett volna szabad fennakadni a vallási vezetőknek a szombati gyógyításon, hanem azt kellett volna meglátniuk, hogy itt Isten cselekedett. Hogy itt nem arról van szó, hogy jött valaki, aki ebből passziót űz, és össze-vissza gyógyítgat, meg azt csinál, amit akar, hanem itt csoda történt, és Isten cselekedett. És mindegy, hogy mikor cselekedett. Mert Isten cselekedett. Ezt az egyet tudjuk, és ezért dicsőíteni kell őt. Ezért fontos Isten igéjének az alapos és átfogó ismerete, a Biblia következetes olvasása, hogy ne csak a kedvenc bibliai könyvek és igeszakaszokat ragadjuk ki és ismerjük, mert akkor az ember csak a maga igazságát tudja belőle kiolvasni. De ha átfogóan ismerjük az igét, akkor tudjuk értelmezni azt és a körülöttünk levő eseményeket is az ige tükrében. Ezek az emberek azonban a maguk igazságával voltak tele, mivel nem tudták hová tenni Jézust, mert a tanítása, a viselkedése nem illett bele az ő elgondolásukba. Ugyanakkor mégis hatalommal bírtak, és cselekedetei megkérdőjelezhetetlenek voltak az Úrnak, ezért maradt a gyűlölet vele szemben. Gyűlölték Jézust, és el akarták pusztítani. Azt is láttuk az elmúlt napokban olvasva az igét, hogy még a saját testvérei sem hittek Jézusban. Gúnyolódva mondták neki, hogy hát, ha ilyen nagy ember vagy, meg ilyen csodatevő, meg próféta, hát erígy fel akkor legalább Jeruzsálemben, most van az ünnep, aztán mutasd meg magad. Körülbelül olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy én jól tudok énekelni, és valaki mondaná, hogy hát most van a felvétel a Megasztárba, akkor erígy mutasd meg magad. Ugyanígy beszéltek Jézussal, a saját maga testvérei. Hát menjél, mutasd meg magad, mutasd meg, hogy ki vagy. Gúnyolódva biztatták, hogy menjen a lombsátrak ünnepére. Jézus nem ment, de végül az ünnep közepén mégiscsak oda jutott. Valószínűleg nem akart feltűnést kelteni, de végül mégiscsak a templomban tanítani kezdett. És itt történt egy komolyabb vita közte és a vallási vezetők között, Jézus pedig szembesítette őket vele, hogy tudom, hogy meg akartok ölni. Azok pedig vitatták, hogy valóban Jézus a Messiás. Elmondja az ige számunkra azt is, hogy voltak többen, akik logikusan gondolkodva is eljutottak arra, hogy Jézus lehet a Messiás, hiszen olyan csodákat tett. Ezek az előkelők azonban vitatták még a csodatételeket is. Jézus ekkor mondta nekik, hogy eljön az idő, amikor majd fogtok engem keresni, de már nem fogtok megtalálni, mert ahova én megyek, oda ti nem jöhettek velem. El is kezdtek rajta tanakodni. Egy kicsit szinte megijedtek. Hova akar menni? Mit akar ezt csinálni? Megy a görögökhöz, a pogányokhoz, vagy mit akar? Hova megy? El se bírták képzelni, hogy miről beszél Jézus. Pedig ő arról beszélt, hogy mindenkinek eljön az életében az az idő, amikor keresi majd az üdvösség útját. Aki pedig hallott Isten Krisztusban adott szeretetéről, azt is tudja, kit kell keresnie, csak nem lesz-e késő. Milyen borzasztó lehet azoknak az embereknek az ítéletkor Isten előtt, akik személyesen látták és hallották Jézust, és nem törődtek vele, sőt, megtagadták őt. Milyen borzasztó lehet ezeknek az embereknek, akik ott akkor 2000 évvel ezelőtt azt mondták, hogy te aztán nem vagy a Messiás, meg akarunk ölni, tűnj el innen, és így tovább. Milyen rettenetes önvád lehet azzal szembesülni, hogy ott volt a lehetőség előttem. Ott volt Jézus velem szemtől szembe, meg tudtam érinteni, hallottam a hangját, és én nem törődtem vele. Borzasztó lehetett ezeknek a vallási vezetőknek, akik a Szentírás szakemberei voltak, és nekik kellett volna a legjobban felismerniük, hogy ez itt a Messiás, és ők helyettük, az általuk lenézett vezetők helyett, a bűneik miatt megvetett emberek úgy mennek Jézushoz, hogy meg vannak bocsátva a bűneik, előttük pedig zárva marad a mennyek országa. Ugye, hogy mennyire nem összehasonlítható a földi élet legnagyobb sikereinek, legnagyobb vagyonának megragadása az örök élet Krisztus kegyelmének megragadásával. Ki tudja, hány vallási szakember volt nyitott Jézus iránt, éppen úgy, mint Nikodémus, de talán tartva a többi ember véleményétől, inkább megmaradtak Jézus tagadónak. Egy biztos, mindenkinél igazzá válik majd, amit Jézus elmondott. Eljön az az idő, amikor majd szeretnétek megtalálni, de már késő lesz. És ahová ő előre ment, aki nem fogadta el Krisztus hívását, nem mehet vele. Nem mehet oda. Teológus voltam, amikor az egyik este a Pince klubba egy beszélgetést szerveztek. Dr. Nagy Antal Mihály volt a meghívott, és lehetett kérdezgetni az életéről. Nekem valami vizsga volt, talán vizsgaidőszak volt, és vizsgára készültem, vagy zárt helyre, már nem emlékszem. De arra igen, hogy vívódtam, hogy menjek-e, aztán hát végül úgy döntöttem, hogy fontosabb a vizsga. Emlékszem, még aznap délután is volt olyan teológus társam, aki mondta, hogy gyere el, biztos, hogy jó lesz, megkérdezgetjük az öreget, milyen nagyszerű élete volt. És mondtam, hogy nem, mennem kell vizsgázni. Hetekig hallgattam a teológus társaimat, ahogy áradoztak róla, hogy mi mindent mondott el az öreg. És én kimaradtam belőle. Azt se tudom, milyen vizsga volt. Nem emlékszem már rá. Egy a sok közül. Hány vizsgát tettem? De ez a beszélgetés, ez egyszer volt. És én kihagytam. Próbáltam utána összeszedni a részleteket, Egy csomó társamat faggattam, sok történetet tudok is, de az nem ugyanaz, mint jelen lenni. Így élünk mi. Jézus után nekünk már csak a Biblia van. Mennyivel másabb volt azoknak az embereknek, akik ott voltak, ott álltak Jézussal szemben. És képesek azt mondani, hogy nekem ez nem kell. Úgy gondolom, mindenkinek az életében, aki templomba jár, van egy olyan pillanat, amikor azt érzi, hogy az Úr most engem hív. Döntésre hív. Konkrétan engem, hogy kövessem őt. Én nem tudom, hogy kinek jött el az életében éppen most ez a pillanat, de arra bátorítalak, hogy ne szalaszd el. Ne szalaszd el. Nagyon fájó visszagondolni az elszalasztott pillanatokra, de semmi sem hasonlítható ahhoz a fájdalomhoz, amikor az ember egyszer arra jön rá, hogy az örök életet szalasztotta el. Úgy szerette Isten ezt a világot, és benne téged, hogy az ő fiát, Jézus Krisztust érted adta a halálra, hogy megbocsássa a bűneidet. Neked is ajánlja ezt az ajándékot. Elfogadhatod most. Elkérheted. Itt áll veled szemben, és azt mondja, hogy én szeretlek téged, én megbocsátom a vétkeidet. Akarsz ezzel élni? Válaszolhatsz rá. Én úgy hiszem, hogy van is közöttünk olyan, aki már megragadta ezt a kegyelmet, és talán szívesen beszélne is róla. Ha így van, akkor bátorítom, hogy ezt tegye meg, jöjjön ki nyugodtan az úrasztalához. Nem kötelező, persze.
Áldás békesség. Hát most nagyon izgulok, mert én erre most nem készültem fel. De remélem, hogy át tudom adni azt, amit szeretnék. Hát hol is kezdjem? Én úgy éltem mindig az életemet, hogy mindig féltem, mindig kihagytam a lehetőségeket, mert úgy gondoltam, hogy hát nem megyek inkább, mert biztos béna leszek, vagy nem fogok tudni valamit megtenni, és inkább nem mentem. Ez a félelem ugye folyamatosan eluralkodott rajtam, és ez eddig az életem így ment. Volt egyszer egy ilyen nagyon-nagyon mély pontom. Tudni kell, hogy én mindig imádkoztam, jártam templomba, de igazából nem éreztem azt, hogy jó úton járok. Volt nekem egy mély pontom, és én akkor ilyen nagyon-nagyon-nagyon sírva és zokogva és könyörögve kértem a Jó Istent, hogy segítsen ki abból a mély pontból, és ezt ő megtette, ez pár évvel ezelőtt volt. Én akkor a mennyekbe éreztem magam, tehát nekem egy ilyen két hét az úgy telt az életembe, hogy minthogyha a mennyországba lennék. Minden lépésem úgy jött, úgy alakultak a körülmények, ahogy az kellett, hogy alakuljon. És ez körülbelül 2 és 3 hét múlva ez elmúlt. Most, január 1-én eljöttem ide a Deszka templomba, és jártam én addig is. Jók is voltak az Isten tiszteletek, meg jól éreztem magam. De most, mikor eljöttem január 1-én, akkor kaptam egy olyan igét, ami úgy szíven talált, hogy kiálts hozzám, és válaszolok neked, jóra fordítom a sorsod. Ez január 1-én volt. Azóta a sorsom folyamatosan úgy megy, hogy minden napba látom azt, hogy hol vannak Istennek a munkálkodásai. Tehát, hogy történnek dolgok, és látom, hogy itt is itt volt, itt is itt volt, itt is ő volt itt, itt is ott volt. Hát mondok egy ilyen egyszerű példát, hogy nekem az autómon a gumi az leszokott ereszteni, mert hogy nem jó a felni, és mondták, én az Opelba dolgozom pénzügyesként, és mondták a fiúk, hogy hát figyeljek oda, mert hogy az leenged az a gumi, és hogy menjek többször a benzinkútra is, fújassam fel. Ez pont tegnap történt velem, és én nekem ez így ki is ment a fejemből, én ezzel nem foglalkoztam. Én Komlóstetőn lakok, és a Komlóstetőn van ilyen elvileg a Facebook csoporton, én nem nagyon szoktam a Facebookkal foglalkozni, van egy csoport, és lefényképezték az autómat valaki ott a Komlóstetőn, és felírták, hogy a hátsó kerekem le van engedve, és menjek el. Tehát, hogy le van engedve a hátsó kereken, figyeljek rá. Ezt én nem láttam volna, mert én nem foglalkozok a Facebookkal. Felhívott anyukám, aki viszont igen, és ő pont akkor nézte meg a Facebookot, amikor neki ez a hirdeti, vagy ez a, amit feltettek, ez így eléjött. És felhívott engem, hogy nem a te rendszámod ez, amit ide feltettek is. Hát mondom, de. És elmentem, lementem az autót, mentem ugye amúgy is valahova, és láttam, hogy tényleg valami gáz van azzal a gumival, és tényleg el kéne mennem felfújatni. Ki is derült a benzinkúton, hogy a 2-2 bár helyett 0,5 bár volt a nyomás ugye a gumiban. Ez csak egy ilyen egyszerű példa, és ezt csak azért mondtam el, mert én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit ugye emberek által segít nekünk Isten. Tehát akár a hitetlenek által is, akik még most nem hisznek, de ő általuk is tud segíteni, mert őket, nekik mond valami olyat, ami eljut hozzánk, és akkor ugye meg tudjuk oldani azt a problémát. Én arra jöttem rá, hogy amit én akkor elrontottam, amikor én annak idején pár évvel ezelőtt már megkaptam ezt a kegyelmet, az volt, hogy a félelmet és az aggódást azt Isten felé helyeztem. Azt csináltam, hogy imádkoztam én, meg jártam a templomba, meg foglalkoztam vele, de elkezdett rajtam újra, mert hát az ördög támad minket, és újra szeretné a gyenge pontjainkat megfogni, és ott támadni, ahol tudja minden egyes embernek, hogy hol van az a gyenge pont, ahol őt meg lehet rengetni ebben a Istenben vetett hitben. És nekem ez a félelem, az aggódás, amik ugye abból alakultak ki, hogy nem tudtam megcsinálni dolgokat, hogy nem mertem megcsinálni dolgokat. És most rájöttem arra, hogy ez a félelem, ez nem az Istentől van. Mert ő nem ezt mondja nekünk. Ő nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem a józanság, az erő és a szeretet erejét, lelkét. És én nagyon örülök, hogy ezt így erre rájöttem, és nap mint nap jövök rá a Biblia olvasással, illetve közösségbe járással, templomba járással. Olyan kérdésekre kapok válaszokat, amik mindig foglalkoztattak, és most ezekre megkapom a válaszokat, és igyekszem ezt megtartani, és szeretném, hogy ez az út, ez így maradjon, és megtartson a Jóisten a kegyelmében, és próbálok segíteni, akiknek azt érzem, hogy segíteni kell. Ez is olyan dolog, hogy én szeretek segíteni másokon. Én ilyen lelkületű vagyok. De ez is olyan, hogy akkor tudok segíteni abban a pillanatban, amikor kell segítenem, és tudni kell nemet is mondani, mert nem tudunk mindenkin segíteni. Az nem a mi dolgunk, az az Istennek a dolga. Ő neki végtelen az energiája, és ő tényleg tud segíteni mindenkinek, csak kérni kell és imádkozni hozzá, és aki keresi, az meg fogja őt találni. Hát igazából ez ami úgy most az eszembe volt, és szerettem volna esetleg így elmondani. Lehet, hogyha jobban felkészülök rá, több dolgot tudok mondani, de most ez elég váratlanul ért, és nem tudtam összeírni, de remélem, hogy tudtam segíteni, és meg tudják így találni a jó Istent. Én általam is, akár ahogy én most ezt a saját életembe vett tapasztalatot elmondtam, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó az Isten tisztelet, nagyon jó a bibliakör, a bibliaolvasás, de az embereknek biztos vagyok benne, hogy szüksége van arra, hogy halljanak bizonyságtételeket, ami a Földön az embereknek az életébe történik. Mert akkor az jobban el tudják hinni, hogy tényleg ott volt Isten is, és hogy segített neki, és akkor tud nekem is, akár bárkinek tud segíteni. Csak kérni kell tőle. Köszönöm szépen.
Azt mondja Isten igéje, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Szoktam mondani, hogy azért gonoszak az idők, mert elmúlnak. Hány emberrel beszélgetek, akik azt mondják, hogy 25 éves a gyerekem, mikor nőtt fel? 75 éves lettem, mikor ment el az idő? És az egy dolog, hogy ezt kimondjuk, de mi volt benne abban az életben? És milyen döntéseket hoztam? És meghoztam-e a legfontosabb döntést? Imádkozzunk fennállva. Úr Jézus, magasztalunk téged azért, mert eljöttél ebbe a világba, otthagyva a mennyek dicsőségét, értünk. Eljöttél, értünk, hogy megments bennünket. Mindent odaadtál, mindent feláldoztál miattunk. Nagyon hálásak vagyunk ezért. Ezért az ismeretért. Tisztelünk, becsülünk téged érte. De így tennénk mással is. De Urunk, szeretnénk többet átélni. Azt akarjuk, hogy ez ne csak ismeret legyen a számunkra, hanem bizonyosság. Hadd tudjuk elmondani, hogy nekem is megvannak bocsátva a bűneim. Urunk, nem akarunk olyanok lenni, mint ezek a farizeusok, akiknek az életében tényleg megtörtént az, hogy kerestek aztán, de már késő volt. Így állunk most előtted, Urunk, és könyörgünk, hogy ragadd meg a szívünket, és adj nekünk bátorságot éppen olyan bátorságot, mint Juditnak, elfogadni, befogadni a te kegyelmedet, a bűnbocsánatot, és egy új életet kezdeni veled. Imádkozunk, Urunk, hogy ezt te vidd végbe. Neked van erre is hatalmad, hogy kimunkáld a szívünkben a készséget, az akarást, a vágyat. Jöjj, Szentlélek, és tölts be bennünket a Krisztus szeretetével, a bűnbocsátó kegyelmével. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.